Kedves hallgatom! Ézsaiás könyve 10. részének 33. versét olvassuk. De az Úr, a seregek ura kegyetlenül lebagdalja az ágakat, a sudár termetőeket kivágja, és elterülnek a magasra törők. Isten beavatkozik, és megszabadítja népét. Azt hiszem, ez Krisztus második eljövetelére utal, amikor megalapítja királyságát. Kivágja fejszével az erdő bozótját, ledőlnek Libánon büszke cédrusai. Ézsaiás könyve, 10. rész, 34. vers. Azt hiszem, Krisztus vágja le a büszke cédrusokat, amikor eljön erre a földre. A 11. fejezet a 7. részben elkezdett profécia folytatása, ami a 12. fejezetben ér véget. Haladás és fejlődés van a proféciáknak ebben a szakaszában, amelyeket Áhász király idejében mondott a proféta. Az előző fejezetekben már láttuk az ítélet idejét, amit az Úr Jézus nagy nyomorúság időszakának nevezett. A 11. fejezet az egyik nagy mesiási profécia a Szentírásban. Beszél Krisztus eljöveteléről, hogy létrehozza királyságát, és véghez vigye akaratát. A 12. fejezetben látjuk e szakasz kibontakozását, ahol találkozunk az Úr imádatával a királyságban. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Ézsaiás könyve, 11. rész, 1. vers. Érdekes azt mondani, hogy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről. Dávidot nem említi, hanem Dávid édesapját említi. Természetesen ez azt jelenti, hogy a vesszőszál Dávid családjából fakad, de Ézsaiás miért megy vissza Isaihoz? A királyi vonal Dáviddal kezdődött. Isai földműves, jutenyésztő volt, aki egy távoli faluban, Betlehemben élt. De Jézus idejére Dávid vonala visszasüllyedt a földműves szintjére. Többé nem palotában növekedett fejedelem családjának tagjai voltak, hanem annak, aki ásműhelyben nevelkedett. Ezért Ézsaiás nagyon óvatosan mondja, hogy a vesszőszál Isai törzsökéről fakad. Vesszőszál, amit máshol sarjadéknak neveznek. Ez a második eset, hogy találkozunk az ággal. Az első ízben Ézsaiás könyve 4. részének 2. versében említették. A héber nyelvben 18 szó van, amit ággal fordítanak. Ez az egyik címe az Úr Jézus Krisztusnak. Az 53. fejezetben ő a szárazföldből sarjadó ág. Delics, a nagy héber tudós ezt írta. A történelmi beteljesedésben még a profécia szófűzére is jelentős. A nezer, ág, először alázatos, szegény názáreti. Máté evangéliuma, 2. rész, 23. vers. Krisztus alázatosan indult Betlehemben, Dávid városában született, de ez Isai városa is volt. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Ézsaiás könyve, 11. rész, 2. vers. Ez hétszeres lélek, aki megnyugodott az Úr Jézus Krisztuson. Ez a hatalom teljessége. Az Úr lelke, a bölcsesség, az értelem, a tanács, az erő, az ismeret és az Úr félelmének lelke. A Szentírásban a 7-es szám nem szükségszerűen jelenti a tökéletességet. Az elsődleges gondolat a teljesség, az egész. János evangélium a 3. részének 34. verse mondja, annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Efézusi levél 5. részének 18. versében ezt olvassuk. Teljetek meg lélekkel. Némelyikünkben van néhány csepp, mások negyed részig vannak megtöltve, és megint mások félig. Nagyon kevés keresztény van igazán megtelve lélekkel. Egy kislány egyszer így imádkozott. Uram, tölts meg lélekkel! Nem túl sok hely van bennem, de sok tud belőlem kicsordulni. Nagyon kevés keresztény van csordultig tele úgy, hogy kicsorduljon belőle. Az Úr Jézus kivételnek számít. Az Úr lelke nyugszik rajta. Az Úr Jézus Krisztus az ő emberségében a lélek erejével élt. Amikor ismét eljön, akkor a lélek hatalmával uralkodik. A bölcsesség lelke. Ő lett nekünk bölcsességgé. 1. Korintusi levél, 1. rész, 30. vers. Ő az egyedüli, aki végigvezethet minket az életben. Mi nem a világhoz tartozunk. Az Úr Jézus elmondhatta, e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. János evangéliuma, 14. rész, 30. vers. A sátán semmit nem találhat Krisztusban, de mindig talál bennünk valamit. Szükségünk van a bölcsesség lelkére, és az Úr Jézus Krisztus a bölcsesség lelke. Az értelem lelke. Ez a lelki felismeréssel azonos. Nagyon elkeserítő, hogy olyan kevés kereszténynek van lelki felismerő képessége. Csodálkozom azon, ahogyan az emberek követnek valakit teljesen emberi alapon. Úgy néznek ki, mint választottjuk. Olyan a hangjuk, és sohasem fogják föl, hogy mit mond Isten igéje az igazságról. A keresztényeknek szükségük van az értelem lelkére. Én mindig ezért imádkoztam, és úgy látszik, ma még jobban szükségem van rá, mint bármikor ezelőtt. Szükséges tudatában lennünk annak, hogy kicsoda van az Úr Jézus mellett, és ki van ellene. Nem sokkal ezelőtt kocsival utaztam egy másik városba, és közben hallgattam a rádiót. Valaki prédikált, és nagy áldással figyeltem, de aztán azt kezdte mondani, hogy ha nem kap anyagi támogatást, akkor többé nem lesz képes rádió szolgálatot végezni. Ezt mondtam magamban. Ebben a városban lakóknak van elég lelki felismerésük, hogy támogassák. Sokkal jobb, mint mások, akiket támogatnak. Beszéltem a városban egy lelkipásztorral erről az emberről, akit hallottam a rádióban. Azt mondta, hogy az az ember csodálatos, nagyon alázatos és nagyszerű biblia oktató, de egyszerűen nem kapja meg a szükséges támogatást. Abban a városban szükségük van a keresztényeknek a megértés lelkére. Barátom, imádkoztál-e már az értelem lelkéért? Kérd Istent, hogy adja meg azt az értelmet, ami hiányzik. A tanács lelke. Mindnyájunknak szükségünk van tanácsra. Megfigyelted-e már, hogy az Úr Jézus Krisztus sohasem kért senkitől tanácsot? Nem volt rá szüksége. Ő adott tanácsot másoknak. Az erő lelke. Mennyire szükségünk van erőre? Pál mondja, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Filippi levél, 3. rész, 10. vers. Erre van ma szükségünk. Az Úr ismeretének lelke és félelmének lelke. Azt hiszem, ezeket Isten igéjének tanulmányozásával nyerjük meg. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Ézsaiás könyve, 11. rész, 3. és 4. vers. A bűnös maga a sátán. A nagy nyomorúság alatt éli világát. akkor nem kap a föld szabadulást, emberileg szólva. Izrael is felkiált, de nem érkezik segítség északról, délről, keletről vagy nyugatról. A segítség fölülről érkezik. Akkor a Mesiás megérkezik, és létrehozza királyságát. Nagyon nyilvánvaló Jézus Krisztus földre érkezésének oka. E földnek uralkodóra van szüksége. A világ nem szavazott mellette, és nem is választja meg uralkodójának, de Isten mellette döntött. Mivel ez a világegyetem istené, Isten magasztalja fel őt a földön, és ő ítél, de nem személynek látása szerint. Nem lesz hosszú bírósági tárgyalás, aminek végén a bűnöző szabadon engedik. Az egész inkább félelmetes. Két ítélet következik, az egyik a hívőké, a másik a nem hívőké. A nagy nyomorúság kezdetén a hívők jelennek meg Krisztus ítélőszéke előtt. Aztán 1007 évvel később lesz a nagy fehér trón ítélete a kárhozottak fölött. Egy napon megállok az Úr Jézus Krisztus előtt. Életemben minden hamisság napvilágra kerül, ezért igyekeznem kell megszabadulni a hamisságtól. Kristálytisztává akarok lenni, mert azon a napon az Úr megvilágítja életemet, és mindent leleplez bennem. Milyen hatalmas lesz az a fény! Egyenesen félelmetes. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Ézsaiás könyve, 11. rész, 5. vers. Az Úr uralkodását az igazság és a hűség jellemzi. Krisztus uralmának célja ezen a földön az, hogy az igazságot és a jogosságot hozza felszínre, és helyreállítsa az Ádámban elvesztett uralmat. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödöjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. Ézsaiás könyve, 11. rész, 6. és 7. vers. Az Úr földi uralkodásának idején az oroszlán és a borjú együtt heverészik. Ma csak úgy heverészhetnek együtt, hogy a borjú az oroszlán belsejébe kerül. Az oroszlán pedig szalmát eszik. Ez nevetségesnek tűnik. Mindenki tudja, hogy az oroszlán nem szalmán él. De egy biblia magyarázó, aki nagyon éleseszű volt, egyszer így szólt. Megmondom, mit csinálok. Ha képes vagy oroszlánt teremteni, akkor én megetetem szalmával. Aki az oroszlánt teremtette, az képes arra is, hogy szalmával etesse, amikor eljön az ideje. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Ézsaiás könyve, 11. rész, 9. vers. A királyság kiterjeszti hatalmát az egész földre. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Ézsaiás könyve, 11. rész, 10. vers. E vers kulcsa az azon a napon kifejezés. Az a nap a nagy nyomorúság időszakával kezdődik, és kiterjed a királyság idejére. A pogányoknak lesz szerepük az ezeréves királyságban. Azon a napon másodszor is kinyújtja kezét az Úr, hogy megvegye népe maradékát, mely megmarad Asszíriában és Egyiptomban, Patrózban, Húsban és Élámban, Sineárban, meg Hamádban és a tenger szigetein. Ézsaiás könyve, 11. rész, 11. vers. Isten helyreállítja Izrael népét az országban. Először lesznek békében az országban azóta, hogy Mózes kivezette őket Egyiptomból, és Józsué kiosztotta nekik az országot. Jelt ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izrael szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszélett leányait a föld négy széléről. Ézsaiás könyve, 11. rész, 12. vers. Mi az a jel? Az a jel nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Nem valami zászló, amit fölemelnek, hanem ő kerül a középpontba a világon azon a napon. Ez az ő programja, és ő végre is hajtja. Olyan útja lesz népe maradékának, az Asszíriában megmaradtaknak, amilyen Izraelnek volt, amikor kijött Egyiptomból. Ézsaiás könyve, 11. rész, 16. vers. Egy nagy főút köti össze Egyiptomot Asszíriával a nagy palesztinai hídon. Nyilvánvalóan a világ népei Jeruzsálembe mennek imádkozni. Zakariás könyve, 14. rész, 16. verstől a 18. versig. A 7. fejezetnél kezdődött profécia sorozatot folytatjuk, és a 12. fejezetnél fejezzük be. A sorozat azzal kezdődik, hogy Isten megítéli népét. Ézsaiás könyve 11. részében látjuk, hogy a királyság létrejön a földön, és hogy az Úr Jézus személyesen uralkodik. Itt a 12. fejezetben csúcsára jut a profécia sorozat. A nagy nyomorúság már elmúlt, és az élet viharainak vége. Izrael belépett a királyságba, és látjuk, amint imádkoznak, és dicsőítik Istent. Izraelt a templomban látjuk, nem a siratófalnál. Izrael ma a siratófalhoz zarándokol, ami az egyik bizonyítéka annak, hogy Izrael jelenlegi visszatérése még nem a profécia beteljesedése. Ez a rövid fejezet olyan, mint egy zsoltár, olyan, mint egy ékszer. Itt látjuk a nép magasztalását Krisztus közvetlen és személyes uralkodása alatt. Ez magasztalás Istennek a megváltottak szívéből a megváltásért és a teremtésért. Az átok távozott a földről, ami alkalmat ad Isten dicséretére, aki bemutatta jóságát a teremtett világban. Még sohasem láttunk ilyent a természetben, mert átok van a világon. Ma a természet éles agyar és véres karom. A királyság ideje alatt ez teljesen megváltozik. Azon a napon ezt mondod majd. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Ézsaiás könyve, 12. rész, 1. vers. Megint találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy azon a napon. Ez jelzi a nagy nyomorúság időszakának kezdetét, és végig kíséri a királyság korszakát, amit Krisztus hoz létre a földön. Ez a vers kifejezi azt a gondolatot, hogy a bűn éjszakájának vége, és megérkezett az üdvösség napja. Izrael végigment a nagy nyomorúság szörnyű éjszakáján, és most már itt a fény. A nyomorúságnak vége, és belépnek a királyság békéjébe és örömébe. Ez ad okot a magasztalásra. A királyságot a tökéletes öröm jellemzi akkor. Íme, Isten az én szabadítóm, bízom, és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ézsaiás könyve, 12. rész, 2. vers. Figyeljük meg, hogy most már nem mondják azt, hogy Isten megváltást ad, hanem azt, hogy ő a megváltás. A megváltás személy, nem program, nem rendszer, nem szertartás, nem liturgia. A megváltás személy, és az a személy az Úr Isten, az Úr Jézus Krisztus. Magasztalják őt megváltásáért. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Ézsaiás könyve, 12. rész, 3. vers. A forrás a bőséget árulja el. üdvösséget, teljes megelégedettséget és örömet szerez a szívnek. A királyság időszakában nagy öröm érkezik a földre, amit az Úr ad az övéinek. Ő azt akarja, hogy már most boldogok legyünk. Megváltásunk örömre hangol, és az Úr iránti magasztalás csalja ajkunkra. Nem gondolom, hogy addig bizonyságot tehetünk róla, amíg nincs meg ez az örömünk. Azon a napon ezt mondjátok majd. Adjatok hálát az Úrnak. Hirdessétek nevét, adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Ézsaiás könyve, 12. rész, 4. vers. Azon a napon természetesen az 1000 éves korszakra utal, amihez a világosság is hozzátartozik. Az Úr napját megelőzte a bűn éjszakája. Napunk napkeltével kezdődik, de az Ószövetségben napnyugtával indult. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. 30. Zsoltár, 5. vers. Az 1000 éves uralkodás ideje az öröm hajnala és az Isten iránti hálaadás napja az üdvösségért, de nem csak ezért, hanem azért is, mert ő a világ teremtője. Ő hatalmasan cselekedett a teremtésben, és ezt hirdetik a népek között. Ezért nevét magasztalják. Isten cselekedeteiben nem csak teremtő műve, hanem minden cselekedete benne van. Azon a napon ezt mondjátok majd. Adjatok hálát az Úrnak. Itt a halleluja szó fordul elő. Énekeljetek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr. Tudja meg ezt az egész föld. Ézsaiás könyve, 12. rész, 5. vers. Isten nagy tetteket vitt véghez. Amikor a helyreállítás és teremtés 6 napja befejeződött, Isten rátekintett munkájára és jónak nyilvánította. Amikor Isten azt mondja, hogy valami jó, akkor az biztosan jó. Azt hiszem, jól tesszük, ha megköszönjük neki a tökéletes megváltást, és hálát adunk neki a teremtésért, még akkor is, ha a bűn beszennyezte azt. Megfigyelhetjük, hogy a kertünkben hangyák járkálnak még a madárfészkekben is, de a zavarok ellenére a madarak énekelnek, és a virágok és fák tovább díszlenek. Csak gondoljunk arra, hogy milyen lesz minden, amikor az átok eltávozik róla. Alkalmunk lesz dicséreteket énekelni Istennek azon a napon, akár csak ma is. Imádkozzunk! Uram, magasztallak téged a teremtésért és a megváltásért, és mindazért, ami vár rám a jövőben. Ámen.